kívánok, jó napot, Filip Zoltán vagyok.
Üdvözlöm.
Hát a technika egy kicsit meghosszabbította a találkozásunkat, mert már próbálkozunk egy ideje a fölhívásával, de mint tapasztalja, fölhívtam. Egyébként a Zsile Zoltánt azt ön ismeri, ugye?
Hogy?
Üdvözli szeretettel.
Na hát itt is viszont.
És majd azt mondja, hogy alkalomattán ő is fog jelentkezni. Egyes dolgok. Lehet, hogy hazamegy május 1-re, és akkor lehet személyesen is találkozni.
Igen, egyszer elkerültük egymást.
Igen. No, az én műsorom, ez a hallgatói a szó, ez pénteken megy adásba.
Igen.
Tehát ez mondjuk az adásba már úgy megy bele, hogy mi egyszerűen csak beszélgetünk, az előzményéről nincs semmi, hogy én hívtam, vagy ön hívott.
Persze.
Kérdezném még itt soron kívül, műsoron kívül, hogy névvel mehet, vagy név nélkül?
Kérdeztem, hogy ma már nézel.
Igen, én is ezt.
És biztos is volna, hogyha most néznékről beszélnék.
Jó, hadd kérjem azt, hogy akkor most tulajdonképpen én nem kérdeznék, hanem az volna a legegyszerűbb, ha ön, mintha én kérdezném, felelni, és aztán bekapcsolódom a beszélgetést, mert ön érzi, hogy mi lehet esetleg fontos, amit a műsorba bele kellene tenni. És amikor körülbelül úgy gondolja, hogy ennyi most egyszerre elég volt, akkor még egyszer meg fogom ezt kérdezni, akkor már fölvételre.
Na most, miféle dologról beszéljek? Hát, összetetőleg nem arról van szó, hogy SZDSZ nyilatkozatot.
Nem. Nem, kifejezetten önmagáról. Igen. Tehát én kérdezném, csak az a kérdésem, hogy tulajdonképpen induljon el egy mondattal valamivel, hogy bele tudjak én is kapcsolódni. Szóval nem akarok programot adni, hanem azt akarom, hogy ebben a műsorban... Jó, akkor kérdezem, és akkor egyezünk meg abba, hogy ami úgy gondolja, hogy mégsem mondjuk, ott mondja meg, hogy erre most nem van.
Persze, azt megmondom. Hogy
jó. Magnóra veszük egyébként a beszélgetést.
Igen.
De csak azt játszom le belőle, amit tudom, hogy nem kompromittálj. Hadd kérdezzem meg Szabó Miklóst, a Hallgatói a Szó című műsor többi hallgatói részére. Jelenleg 1989 áprilisának közepén. Milyen a saját személyes politikai hangulata?
Ellentmondásos. Egyrészt a hangulatom kitűnő. Nagyon jól érzem magam abban, ami most itt körülöttem Magyarországon van. Nagyon jól érzem magam a szervezetben, amiben hát, bizonyos tisztséget viselek, és politikai szerepet játszom. 30 éve ezt vártam.
Na most
30 éve azt vártam, hogy legyen végre, mi annak idején valaha barátaimmal úgy hívtuk fiatal korunkban, hogy még egyszer progresszív ország Magyarországban. Legyen még egyszer egy demokratikus irányú politikai megélénkülés Magyarországon. Tulajdonképpen csak azon szorogtam, ami hát egy kicsit meg is valósult, hogy hát lesz ez még az életemben, de már akkor öreg leszek. Hát most minden esetben élvezni nagyon élvezem. Ugyanakkor a másik oldalra dolognak, hogy azért nagyon optimista nem vagyok. Szóval tudom én, hogy itt mindaz, amiben benne vagyok, mindaz, amit csinálunk, abban nagyon sok a látszat. Nagyon sok a politikai kulissza, és azt is tudom, hogy sok tekintetben mi nevünket adjuk dolgokhoz, amik nem egészen és maradéktalanul a legtisztábbik. Ha arról van szó, hogy ez a magyar demokratikus kibontakozás milyen eséllyel bír, én olyan nagyon optimista nem vagyok. Nem a pucstól, a reform vagy nem reform diktatúrától és az úgynevezett visszarendeződéstől félek, hanem a pacsolya állapottól, aminek olyan nagy sok előzménye van, és attól, hogy ez a dolog nem megy azon túl, ameddig már lejutott, és így fogunk elveckelődni örökké az idő végtelenségéig. De meg kell vallanom, hogy ez a hangulatomat ebben a pillanatban még mindig nem tudja elrontani. Szubjektív azt kell mondanom, hogy annyira élvezem az új helyzetet, hogy mindezek tudtában is még jól érzem magam, és hát már csak kötelességből és optimistának kell lennem, hiszen effektére is az ember nem vállalna tisztséget egy politikai szervezetbe, ha úgy gondolná, hogy annak semmiféle esélye nincsen, és semmi értelme nincs politikában, hogy abba működjék.
A szervezetet is nevezzük meg, és a tisztséget is.
A Szabad Demokraták Szövetsége ügyvívő testületének vagyok a
Szabad Demokraták Szövetségéről tudjuk, hogy tulajdonképpen a magyar szervezett ellenzéki mozgalom legelső mozgalmaként lépett színre, ugye?
Igen.
Ez egyenes folytatása annak a bizonyos Lezsák Sándor féle kezdeményezésnek, amelyik lakiteleken tartotta 1900...
Nem, kérem. Mi lakitelekhez nem kapcsolódunk. Mi máshova kapcsolódunk, mi az úgynevezett demokratikus ellenzék folytatása vagyunk, amelyik a szamizsdat tevékenységet folytatta, tehát ha folyóiratokba vagy kiadványokba akarjuk meghatározni, akkor a beszélből bőr a hírmondó. Köre.
Tehát annak
meg, meg voltak a közös akcióink a népi mozgalommal, amelyik lakiteleken zászlót bontott, ilyen értelemben hát nem az egyetlen korábbi autonóm, független és demokratikus mozgalom vagyunk, a népi mozgalom is az, másfajta arculattal és tőlünk tekintetben elkülönülve. Külön közös akciónk volt annak idején a Vibó emlékkönyv, több aláírási akciót együtt hajtottunk végre, és hát az utolsó előtti nagy együttműködésünk és közös akciónk volt 80-50 a Monori értelmiségi találkozó, majd még egyszer 87-ben a nyár végén a 100 aláírásos levél a képviselőknek. Majd utána éppen hát az első lakitelöki találkozóval, amire minket célzatosan nem hívták meg, elváltak az utak, és utána hát tavaly évelején már külön mozgalomként alakítottuk meg a szabad kezdeményezések hálózatát, tehát ami a mai Szabad Demokraták Szövetsége közvetlenülje.
Na most sikerült-e az önök szervezetének és annak, amelyiktől mint említette volt, elvált, azt a jó ellenzékiek közti egymás mellettiséget megőrizni, amire oly nagy szükség volna a magyar politikában, hogy aki nem velem van, az még nincs ellenem alapon. Ítéletem szerint ugyanis a politikai kultúra meglehetősen gyenge.
Ez valóban így van. Na most, ha arra gondol, amitől elváltunk, tehát azok az irányzatokra, amelyek megmaradtak, mint szabad kezdeményezések hálózata a tavaly novemberi szétválás után, illetve hát néhány külön sajátos antipartú csoportként működnek inkább, mint ma már, mint hálózatként. Ezekkel a működés, együttműködés változatlanul a legszorosabb. Őket hát, hatrastársnak és szövetségesnek tekintjük, lényegében szélesebb értelemben véve változatlanul egy mozgalom tagjainak. És amennyire hát meg tudom ezt ítélni, ezt ők is fogják fel.
Igen, megkérdezném a következőt. Az önök mozgalma és az úgynevezett magyar állampolgár, aki különösebben nem politizál, csak szeretné a politika hasznát, mint állampolgár élvezni, tehát szeretne biztonságos gazdasági körülmények között élni, biztonságos életkörülmények között, már értem alatt az egzisztenciális helyzetet. Mit érzékel az önök működéséből, és egyáltalában a szervezet és az állampolgár között a kapcsolat hogyan változott az elmúlt időben?
A magyar társadalom politikai magatartása a tavalyi évben elég sokat változott. Elég sokat, de nem eleget. Nem 56-os helyzet van. Tehát nem eskalálódik a politikai megélénkülés kiterjedve az egész társadalomra. Ez szegmentumokban alakul, mint egy valahogy úgy lehet felfogni a magyar társadalmat, mint egy nagy, lényegében apolitikus tömböt, tehát mint az a magatartás jellemez, amit ön mondott, amelyről, mint egy letörnek, mint a jégtábla széléről darabok, amelyek belesodródnak a politikai megélénkülésbe. Furcsa módon a politikai megélénkülés még a 87-es évben, a 87-es pártkongresszust követően a párttagok körébe indult meg, és ez átterjedt a pártkívüli társadalom egy részére is. Részszámban kicsi része. Ez Budapesten 100-150 ezer ember, és hát talán egy körülbelül még szerte az országban is. Lényegben ezek a mi bázisunk, ezek demokratikus elkötelezettségű, demokratikus indulatú emberek. Nehéz őket foglalkozásszerűen, társadalom statisztika szerűen besorolni, távolról sem csak értelmiségiekről van szó. Lényegében értelmiségiek körében nem nagyobb ez az indulat, mint mindenfajta más munkát végző, kétkezi munkát végző emberek körében. Tehát ugyanakkor ez nem sodorja magával a szélesebb társadalmat, amelyik hát ma is, ez a bizonyos hallgató többség ma is passzív. Hogy milyen rétegekben, milyen leszakadásokban folytatódik a tovább élénkülése, ezt az adott helyzetben elég nehéz látni. Ugyanakkor az ő hangulatuk is valószínűleg változik. Miután ez egy személyes interjú, egy kicsit dicsekvő személyes élményemet tudom felhozni bizonyos dolgoknak talán az érzékelésére. Szerepeltem pár héttel ezelőtt a televízióban, természetesen egy értelmiségi réteg műsorban, ami késő éjszaka van. Hát én elég jellegzetes kinézésű ember vagyok, hatalmas bajusszal, és utazva vidéken több helyen megismertek a televízióról, mind jól láthatóan, és nyilvánvalóan nem értelmiségi emberek, akik tehát, és mégis a következtetés csak ez, nézték ezt a késő éjszakai egyértelműen értelmiségi réteg műsort. Tehát mit látszik, most már a hallgató többség is nézi ezeket a műsorokat, ami nagyon sokat jelez. Ennek hatalmas van már egyfajta iránya.
Ennek lehet örülni, nem tudom, messze járok-e az igazságtól, ha a következőt feltételezem. 150 ezer emberben jelöltük meg hozzávetőleg azt a számot, amelyik most...
250, mert 150 Pesten és 150 vidéken, tehát mondjuk 300.
Igen, tehát úgy országosan 300 ezer főben jelöltük meg azt a tömeget, amelyik politizál. Az MSZMP azt állítja, hogy neki jelenleg 720 ezer tagja van. Megkockáztatom a feltételezést. Vajon ebből a 720 ezer emberből akad-e 300 ezer őt kitevő mennyiség, amelyik politizál úgy, mint most az a 300 ezer, akit előbb említettünk. Jó lehet, átfedések is vannak, tehát nyilván van olyan, aki az MSZMP tagja, formálisan vagy bizonyos célokkal, de ugyanakkor már politizál az ellenzék oldalán is.
Tehát, hogy van-e 300 ezer olyan, amelyik egyértelműen olyan politikai aktivitással támogatja az MSZMP jelenlegi vezetésének a politikáját, mint ahogy
igen.
Szembe áll vele a másik.
Igen, én ugyanis úgy érzékelem, hogy az MSZMP-nek van egy csúcsa, amelyik politizál, vannak megyei titkárok körülöttük pár száz ember, akik hangot hallatnak, stb., de nem jelenik meg a színen olyan aktivitással az MSZMP bázisokban, vidéki egységekben, mint ahogy az ellenzék megjelenik.
Ez kétségtelen, tehát ezt azért nem kell lebecsülni. 200 ezer, de 300 ezer is esetleg valószínűleg van. Most ezeknek az aktivitása hát hagyományos formákban folyik a hagyományos és szabályos pártszervezetekben, tehát nem kell, hogy olyan fajta turbulens és látványos formákba töltsön, mint az ellenzéki aktivitás. Hát azon kívül maga hát a nevezetes Münich Ferenc Társaság is körülbelül ekkora taglétszámot emleget, tehát körülbelül lefedi az MSZMP-nek a vezetés mögött felsorakozó aktív tagjait. Hát azért tartozik, hogy viszont az MSZMP-ből kilépett megközelítőleg 100 ezer ember, akik csak egy kicsi része csatlakozott a demokratikus megélénküléshez. Ezek politikailag nagyon aktívak, de másféle módon.
Igen, na most ellenséges politikai attitűdök föllelhetők, tehát amelyek a 40-es évek végének ezekre a üldözünk valakit akcióknak a hangulatára emlékeztetnének.
Most hivatalos oldalról értem, nem, az ellenzéki oldalról?
Inkább úgy értem, hogy az egész mozgáson belül, tehát vannak-e olyan politikai tényezők, amelyek gyűlöletkeltéssel és mindenféle nemtelen eszközökkel igyekeznek?
Van. A hivatalos oldalról a pártvezetés most saját maguk által fundamentalistának nevezett szárnya, a rendpárti szárny őz ilyen propagandát, maga a főtitkár is olykor használ ennek az időszaknak a nyelvére emlékeztető fogalmazásokat. Hát ami pedig az egyéb köröknek a hangulatát illeti, hát én még személyesen nem kaptam, de Rikvibő társai meg is sora, és hát SZDSZ aktivisták egész sora, és gondolom, hogy ez nem korlátozódik, vagy sőt, tudom is, hogy nem korlátozódik. történő politikai hangulatkeltés, politikai megfélemlítés megy. Nem dramatizálom, nagyon nem kellett félni, de kétségtől benne van a hangulatban. A másik oldalon is vannak jelei itt-ott, de nem igazán, és nagyon bizonyos vagy a lincs hangulatnak. Tehát a felelősségre vonás túlhangsúlyozásának ebben esetben nem annyira az ellenséges indulat dominál, mint inkább egyfajta rossz helyzet megítélés, egyfajta diadalérzés, az erőviszonyok pontos átnemlátása, és az, hogy most már mi, ha akarjuk, akár bosszút is tudnánk állni. Hát nem tudnánk, még ha akarnánk se, más kérdés, hogy nem is akarunk.
Igen, egy kérdésem még van a mostani beszélgetésünket illetően. A múlt héten ugye meglehetősen nagy létszámú magyar tömegek érkeztek Ausztriába vásárlási célból. Mindenféle becslések vannak, hogy 5 milliárd dollárt is elköltött körülbelül ez a vásárló tömeg. Mások szerint együttesen költött el ennyit a múltkorival együtt, tehát a március 15-i rohammal együtt. Minden esetre nem következtetnek-e önök ebből is arra, hogy valahol a magyar lakosság mély rétegeiben is kell lenni egy olyan vásárló erőnek, ami statisztikailag vagy előzetes becslésekkel nem volt kimutatható, de talán jelen van. Tehát nem annyira elszegényedett országosan a lakosság.
Ez itt van. Ez itt van a magyar társadalom gazdaságilag is rendkívül mértékben tagolt. Nem demagógia és nem fecsegés az, amelyik a szegényedésről beszél, nagyon komoly rész a társadalomnak, 2-3 millió körüli, amelyik már ínség szinten van, és másik része pedig szegényedik, ugyanakkor hát nem kétséges, hogy a lakosságnak van jelentős része, amelyik az elmúlt 1-1,5 évtizedben komoly anyagi alapokat gyűjtött, komoly jövedelmekkel rendelkezett, még ma is jelentős tartalékai vannak, és még ma is vannak gazdagodó társadalmi csoportok, amelyeket mondjuk talán létszámban nem nagyon nagyszámúak, de társadalmi befolyásuk és meghatározó erejük ma is nagyon jelentős.
Igen. Na most miután azt tudjuk, hogy a gazdagodás az nem oka a szegényedésnek, sőt általában a szegényedést csökkenteni szokta, van-e Magyarországon olyan komoly súllyal bíró ellenzéki párt vagy szervezet, amelyik ezt a gazdasági kérdést, hogy próbálják meg a magyar lakosság gazdasági vagy vásárlási igényeit hazán belül megoldani, ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntetni, amelyek az állampolgári kiskorúságot is magukban hordják, ez a 4000 forintos valuta, stb. Tehát mindazokra a korlátozó intézkedésekre gondolok, ami miatt szinte bűncselekmény, ha valakinek pénze van, vagy nagyobb értéket vásárol, hasonló, hogy az országos szervekkel nem kellene ezt jobban konfrontálni, ezt az egész kérdéscsoportot. Mert hallgatni róla nem visz előbbre semmit.
Ez kényes kérdés. Lényegében mindezekben az összes ellenzéki szervezet álláspontja megegyezik, hogy mind helyteleníti ezeket az intézkedéseket, és rossznak tartja ezeket az intézkedéseket. Ugyanakkor azért megvan az oka annak, hogy kampányt még egyik sem indított. Azért nem, mert hát, tudatában vannak, és ezt mi SZDSZ, akik táborában tudhatjuk, táborunkban tudhatjuk a reformközgazdások legrakosabb embereit, után számszerű többségét, tudjuk a legjobban, hogy a gazdasági átállítás, az elkerülhetetlen szükséges gazdasági átállítás uhatatlanul feszültségekkel és életszínvonal rontó intézkedésekkel is jár, tehát el kell kerülnünk azt a magatartást, amelyik automatikusan ellenzékiként minden életszínvonal rontó intézkedés frontálisan rögtön megtámad.
Igen. Értem, ma van a pártközponti bizottságának elnézést. Tegnap előtt volt a párt, mert pénteken megy a műsor. Tegnap előtt volt a pártközponti bizottságának az ülése. Szerdán.
Igen. Hát ma még természetesen nem tudjuk, hogy lesznek-e személyi változások. Már vannak róla hírek feltételezések, kisivárogtatott pletykák.
Igen, tehát... azt kérdezném meg, ha valami érdekesnek látszó lesz, holnap csinálom a műsor délelőtt.
Kérem, holnap délelőtt, várjuk csak, holnap délelőtt én 9-kor 8-kor már egy előadást tartok, tehát ha engem 8-ig felhívnak, fönn vagyok élevénk korán, akkor már reagálok, mert ma este bemondják az eredményt.
Jó, tehát ha úgy látom, hogy valami érdekes...
Ha valami érdekes van, akkor
erre... Ha úgy viszonylag szimpla, akkor ez ügyben most nem fogom zaklatni újfent. Befejezésül megkérdezném, hogy a beszélgetés...
Ez mondjuk fél 9-ig vagyok hívható, kb. Fél 9-kor indulok el.
Jó, a beszélgetés közléséhez hozzájáró Szabó
igen,
Miklós.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok.
Köszönöm, viszontlátásra. Szabó Miklós,
kívánok, jó napot, Szép Zoltán vagyok.
Üdvözlöm.
Visszahívtam, ahogy megbeszéltük, nem vagyok nagyon alkalmatlan?
Nem, egyáltalán.
Kérnék tisztelettel egy 5-6 perces eszmefuttatást a tegnapi eseménnyel kapcsolatban, és én nem is szólnék bele. Csak amikor megköszönöm.
A személyi változásokban a kimaradások a fontosabbak, és nem a bekerülések. A kimaradások közül két fontos van. Berecz János politikai bizottsági tagságának a megszűnése, és Lukács János politikai bizottsági tagságának a megszűnése. Berecz János esetében azt feltételezhetjük, hogy miután ő, aki addig a rendpárti vagy fundamentalista szárnynak volt prominens vezetője, lényegében Lóth Károly után második embere, november-decembertől kezdve beszédeiben demokratikus hangot ütött meg, tehát tűnt, hogy átorientálódik a pártvezetés a reform szárnyához. Azt lehet feltételezni és következtetni, hogy ő, ahogy ezt Gorombán mondani szoknás, a két szint között a pad alá esett, és hát egyik mérvadó pártvezetési szárny sem vállalta őt, és együttesen kihagyták a legfelsőbb politikai vezetésből. Úgy tudni a történt nyilatkozatokból, hogy központi bizottsági titkársági pozíciója maradt. Nehezebben értelmezhető Lukács János esete, őt még a Kádár vezetés hozta be titkárnak, már a tavaly májusi pártértekezetet után került be a politikai bizottságba, és úgy tűnt, hogy inkább a Grósz körüli, hát fundamentalista szárnyhoz közeledik. Most tehát az, hogy kimaradt a politikai bizottságból, és már közlés történt arról, hogy a titkárságban is el fog kerülni más beosztásba. Igazából csak akkor lehet majd erről véleményt mondani, hogyha kiderül, hogy milyen beosztásba kerül, ki lesz az utóda, vagy esetleg nem lesz utóda, hanem ezt a titkárságot is megszüntetik, mint a nemzetközi titkárságot, a szervező titkárságot. Nem világos, hogy itt most akkor a fundamentalista szárny gyengült azáltal, hogy egy tagja kikerült a politikai bizottságból, vagy ez a fundamentalista apparátus vezetésnek egy átcsoportosítása és újfajta politikája. Inkább erre hajlok a véleményembe. Egyszerűbb a másik két kikerülés. Csehák Judit igazából, mint a Kádár vezetésnek korábban bekerült embere, már májusban is megbukott, őt akkor csak azért nem hagyták ki a politikai bizottságból, mert hát túl nemrég került be, ahhoz képest nemrég került be, tehát kapkodásnak tűnt volna, hogy rögtön utána ki is marad. Egy olyan minisztériumnak az élen államinek semmiképpen nem indokolt, és hogy politikai bizottsági tag legyen a minisztere. Nem különösen komplikált eset Szabó Istvánnak a Termőszövetkezetek Országos Tanácsa elnökének a politikai bizottságból való kikerülése sem. Ha a nagy érdekképviseleti apparátusok, mint a SZOT vagy a KIS nem politikó bíró képviselettel rendelkeznek, akkor teljesen indokolatlan, hogy pont a TOT-nak legyen politbíró képviselete. Ami a bekerülteket illeti, ez úgy látszik megoszlott egyik ember, másik ember a két fajta szent között. Jassó budapesti első titkárt valószínűleg a Grósz csoport hozza be, hogy megpróbálja megnyerni magának, mert hogy nem hozzátartozik még az egyik ismeretek szerint, és rajta keresztül hát saját bázisává tegye a budapesti pártbizottságot. Ezzel szemben viszont az egészen újonnan lett, és a központi bizottságban is most került Csongrád megyei első titkár, egy egyetemi ember, jogászprofesszor és korábbi rektor, valószínűleg a reformszárnak az embere, aki azért került be, hogy hát itt egy reform felfogású értelmiség is legyen a politikai bizottságban, és talán hozzátartozik a képhez. az is, hogy neki, aki egészen a legújabb időkben van csak felsőszintű apparátusbeli vezetési helyzete, neki valószínűleg nincsen semmi felelőssége a korábbi rendszer politikai döntései és politikai cselekvéseiért, még Dobrát megyei szinten sem. Egyet még hozzátehetek, felmerülhet az a tévedek gondolat, hogy esetleg Berez János politikai bizottságból volt kihagyásában még az is szerepet játszhatott, hogy ő szinte egész életét a 56 elleni propaganda hadjárattal töltötte el, tehát felmerülhetett az is, hogy június 16-án ez az ember már ne legyen benne a politikai bizottságban. Hát, részem az ennyi.
Halló?
Igen?
És mi a véleménye arról, mint az ellenzék egyik jelentős képviselőjének, hogy Posgai Imrét vajon nem fenyegeti-e veszély?
Nem. Amennyiben a Berezre vonatkozó első feltételezésem, tehát ez a kétség közötti padalár esés helyzete igaz, akkor éppen arról van szó, hogy a Posgai nyers csoportnak nem volt szüksége ahhoz, hogy elég erős legyen Berez átállására, nélkülük is elég erősnek érezték magukat.
Vagyis Berez Jánosra a Posgai nyers csoportnak valójában nagy szüksége nincs, noha Berez ezt fölkínálta az utóbbi időben.
Lényegben erről van szó, igen.
De végül is Berez maradt titkár.
Titkár, igen, de hát azért, ha nem politikai bizottsági tag, akkor egy sorban áll, körülbelül Fényi Györgyel, Pál Lénáttal. Ez nagyon nagy meggyengülés, minden esetre már nem a rendszer második embere.
Mit gondol?
Esetleges főtitkár várományos, ahogy eddig volt.
Mit gondol ön? Nyugalmi állapotot fog most magának lehetőség szerint választani, vagy megpróbál egy másik fronton előre törni ismét?
Hát amennyire a múltját ismeri az ember, valószínű, hogy az utóbbi fog történni, megpróbál harcolni.
Mert végül is most olyan helyzetbe került, hogy olyan túl sok vesztenivalója, mint lehetséges vezetőnek már nincs.
Valóban.
Tehát megpróbálhat valamilyen csoportosulás élére állni, mert látja, hogy ez is...
Igen, magam is gondolom, hogy ez fog történni.
Mert ez egy járható út ma Magyarországon, alkalmasint, hogy valakik elé állva, vagy valakiket maga mögé megszerezve erősíthesse a saját pozícióját. Hát persze kérdés, hogy ehhez lesz-e Bereznek elő kitartása, és van-e nekik elő puhuálja hozzá?
És hát ki fog hozzá csatlakozni, meg az is, hogy akkor melyik irányba próbál bázist keresni.
Igen, mert a Münich Ferencéktől kicsit eltávolodott, a reformistákhoz meg nem ért még oda egészen, tehát valahol félúton van.
Itt van, pontosan.
Félúton van a kettő között, és egyik helyen, ahol lett volna kemény bázisa, azokat ott hagyta, tehát ők már nem hiszem, hogy bíznak benne, az újak előtt viszont nem eleget bizonyított.
Igen, pontosan erről van szó.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Kérem.